Kedves hallgatóm! Elérkeztünk Lukács evangéliumának 18. fejezetéhez, amelyben két csodálatos példázattal találkozunk. Mindkét példázat az imádsággal kapcsolatos. A példázatok után az Úr megáldja a kisgyermekeket, beszélget a gazdag ifjúval a 10 parancsolat 5 tételéről, és megint bejelenti küszöbön álló halálát. Végül meggyógyít egy vakot, amint belép Jerikó városába. Mielőtt elkezdjük ezt a fejezetet, néhány szót akarok mondani az Úr személyiségéről. Úgy hiszem, hogy benne Isten jelent meg testben. Azt is hiszem, hogy semmivel sem lett kisebb Istennél azért, mert emberré vált. Másrészt hiszem, hogy semmivel sem lett több az embernél azért, mert Isten volt. Tökéletes emberként élt e földön. Őszintén szólva, ha abban a korban ott éltél volna, akkor élvezted volna a társaságát. Valódi kiváltság lett volna vele együtt lenni, és hallani beszédét és nevetését. Nem szeretem a róla festett képeket. A művészek sohasem ábrázolják őt mosolyogva, pedig azt hiszem, sokszor nevetett. Urunk teljesen ember volt. Jelenlétében a legjobb időtöltésünk lett volna. Ismerünk embereket, akikkel szívesen vagyunk együtt. Számos prédikátor barátom van, akik társaságát különösen élvezem. Élesítik az elmémet és szellemi képességemet. Mégis ők mondják a legérdekesebb történeteket, amelyeket valaha hallottam. Azt hiszem, az Úr Jézus különösen érdekesen társalgott. Most egy olyan esethez érkezünk, amit olvasva azt hiszem, hogy rajta sokan mosolyoghattak. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lukács evangéliuma, 18. rész, 1. vers. A 17. fejezetet az utolsó napokról szóló beszéddel és annak hangoztatásával zárta az Úr, hogy ismét eljön. Az utolsó napokat Noé napjaihoz hasonlította. Azok nehéz napok lesznek, és nem segítik elő a hitet. Arról beszélt nekik, hogy a hit életét kell élniük azokban a napokban, amelyek nem kedveznek a hitnek. Ezért nagyon is erre a korra vonatkoznak szavai. Olyan korban élünk, ahogy érzékeltette az Úr, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt. Ebben az első példázatban levő tanítás az imádsággal kapcsolatos. Figyeld meg, azt mondja Jézus, hogy példázatokban beszélt velük éppen ezért, vagyis abból a célból, hogy az embereknek mindig imádkozniuk kell, és sohasem szabad abbahagyniuk. Két lehetőséget nyit fel mindenkinek, aki a nehéz időkben él. Valamelyiket választanunk kell. Nekünk kell eldöntenünk, hogy melyik irányba indulunk el. Az emberek a nehéz időkben vagy elhalnak a félelemtől, vagy imádkoznak. Mert ezek a napok vagy a félelem, vagy a hit napjai. A második világháború alatt, amikor erősen bombázták Londont, egy felirat tűnt föl egy londoni templom elején ezzel a szöveggel. Ha összeverődik a térded, akkor térdelj le! Ez gyakorlatilag az Úr szavainak a megfogalmazása, amit így fejezett ki. Mindig imádkozni kell, és soha meg nem restülni. Ugyanilyen gondolatban fejezte ki magát Pál apostol, amikor ezt mondta. Szüntelen imádkozzatok. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 17. vers. Ez nem azt jelenti, hogy egész nap vagy egész éjjel ima összejövetelen kell részt vennünk. Az imádság az élet magatartása. inkább életforma, mint az ajkak mozgatása. Gondoljunk arra, amit Pál mond. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Római levél, 8. rész, 26. vers. Vagyis nem tudjuk szavakkal megfogalmazni, amit kérnünk kellene, mégis imádkoznunk kell. Az életünk teszi hatásossá az imádkozást. Volt egy híres prédikátor évekkel ezelőtt, aki sok szokatlan kifejezést gyártott. Az egyik így vált ismerté. Amikor az ember a kukorica termésért imádkozik, akkor Isten elvárja, hogy a kapájával mondjon rá áment. Nem lehet állandóan térdelve imádkozni a kukorica termésért. Ez kegyes ostobaság. Ahhoz, hogy imádkozzunk a jó termésért, ki kell mennünk dolgozni. Erről beszél az Úr azokkal a napokkal kapcsolatban, amikor az emberek szíve elhal a félelemtől. Mindig imádkozni kell, és nem szabad belefáradni. Amikor elmondta ezt a történetet az igazságtalan bíróról és az özvegyről, valószínűleg ez jól ismert volt korának hallgatói előtt. Pontosan tudták, hogy miről beszél. A történet így hangzik. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Lukács evangéliuma, 18. rész, 2. és 3. vers. Ebben a városban volt egy bíró, aki nem félte Istent. Gátlástalan politikus, ravasz, hideg taktikus volt. Mindent a maga érdekében tett, amint látjuk. Mindennel a maga előmenetelét szolgálta, és saját ambícióját elégítette ki. Nem félte Istent. Istennek nem volt helye ennek az embernek a gondolkodásában. És mivel nem félte Istent, nem tisztelte az embereket sem. Különösen nem becsülte az őt állandóan zaklató özvegyasszonyt. Talán az özvegyet kizavarták kis otthonából, és igazságtalanul bántak vele. Elment tehát a híres bíróhoz, elfoglalta helyét az irodájában, és megkérdezte a titkártól, hogy beszélhetne-e a bíróval. A titkár ezt mondhatta neki. A bíró úr nagyon elfoglalt. Ha nekem elmondja panaszának a természetét, akkor én tudok talán segíteni. Lehet, hogy az özvegy elmondta. Szegény özvegyasszony vagyok. Kint lakom a város szélén, és már-már elveszítem kis házamat. Igazságtalanul bánnak velem, és fellebbezni akarok a bíróhoz. A titkár bement a bíró dolgozószobájába, és ezt mondta. Kint egy özvegy várakozik. 3 perc alatt megszabadulok tőle. Politikus vagyok, tudom, hogy kell vele bánni, hadd jöjjön be! Bement, a bíró hallgatta 3 percig, aztán így szólt. Sajnálom, de ez nem az én területem. Szeretnék valamit tenni önért, de képtelen vagyok bármit is intézni, minden jót. Másnap elment a hivatalába, és az özvegy ismét ott volt. A bíró berohan dolgozó szobájába, hívta a titkárát, és kérdezte, miért jött vissza az özvegy? Azért, mert találkozni akar önnel. Menjen vissza, és mondja meg neki, hogy nagyon elfoglalt vagyok ebédidőig. Már mondtam neki, de magával hozta az ebédjét is. Azt mondja, hogy addig vár, ameddig várnia kell. Ott maradt egész napon át, és mégsem találkozott a bíróval. A bíró azt gondolta, hogy megszabadult tőle végleg. De másnap reggel, amikor bement az irodába, az özvegy megint ott volt. Ezt tette több napon át, és végül a bíró így szólt. Valamit csinálnom kell ezzel az asszonnyal, mert ezt már nem lehet elviselni. Figyeld meg, hogy az úr azt is elmondja, amit a bíró magában gondolt. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában. Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Lukács evangéliuma, 18. rész, 4. és 5. vers. A zaklasson szó nagyon enyhe fordítás. Bár csak szó szerint adták volna vissza. A bíró ezt mondta. El kell intéznem az ügyét, mert legközelebb orba vág. A bíró önmagára gondolt. Nem hiszem, hogy az özvegy megütötte volna, és talán nem is fenyegette. De az a tény, hogy az özvegy a bíró hivatalában ült minden nap, nem valami jó látvány volt. Talán úgy került a hivatalába a bíró, hogy azt mondta, hogy törődik a szegényekkel, de csak magával törődött. Hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül, ez a kifejezés megint csak erről beszél. A titkárnak végre így szólt, hozza be! Ezúttal ezt mondta az özvegynek, önnek jogi védelmet biztosítok. Ez a példázat tartalma. Azután így szólt az úr, halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Lukács evangéliuma, 18. rész, 6. és 7. vers. Sok biblia magyarázót hallottam arról beszélni, hogy ez a példázat a kitartó imádság értékét tanítja. Jól lehet, nem akarok ellenkezni olyanokkal, akik híresebbek tőlem, de ez nem így van. Ez nem az álhatatos és kitartó imádságról szól, mintha Isten valahogy csak akkor hallgatna meg, ha elég sokáig zaklatjuk őt az imáinkkal. Ez a példázat ellentét, és nem összehasonlítás. A példázatok által az Úr igazságokat illusztrál. A példázat két görög szóból származik. Para, ami azt jelenti, hogy mellé, és balló. Ez az ige azt jelenti, hogy dobni. A példázat olyat jelent, amit mellé dobtak valami másnak, hogy beszéljen arról. Például, ha egy méteres rudat helyezünk az asztal mellé, akkor az példázat az asztalról, és elmondja, hogy az milyen magas. A példázat által az Úr isteni igazságot illusztrál. Kétféle módon teheti ezt. Az egyik az összehasonlítás, a másik az ellentét. Urunk ezt mondja, amikor Istenhez járultok imádságban, ne gondoljátok, hogy Isten igazságtalan bíró. Amikor hozzájárulunk imában, ne gondoljuk, hogy ő semmit mondó politikus. Ne gondoljuk, hogy ő csak politikai okok alapján intézkedik. Barátom, ha ezt gondolod, akkor tévedsz. Isten nem igazságtalan bíró. Ha ez a hamis bíró azért hallgatja meg ezt a szegény özvegyet, mert folyamatosan a nyakára jár, akkor miért bátortalanodunk el, amikor Isten elé járulunk, aki nem igazságtalan bíró, hanem meg akarja hallgatni kérésünket, és válaszolni akar imádságunkra? Nem tudod, barátom, hogy ő nem hamis bíró? Nem kell kétrét görnyedned és úgy könyörögnöd előtte, hogy meghatódjék. Isten cselekedni akar az érdekedben. Ha így nézel rá, akkor ez megváltoztatja az ima életedet, és bízhatsz benne. Barátom, Isten nem hamis bíró. Most az Úr egy másik példázatot mond az imádságról. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. Lukács evangéliuma, 18. rész, 10. és 11. vers. Ez a példázat mindnyájunknak ismerős. Milyen maró szatírával mondta el az Úr ezt előttük, de nem sértette meg őket. Azért mondta, hogy segítsen rajtuk. Beszélt arról, hogy két ember ment fel a templomba imádkozni, a farizeus és a publikánus. Nem lehetett volna két ember távolabb egymástól, mint a farizeus és a publikánus. A farizeus a csúcson volt a vallási létrán, a publikánus meg a legalsó fokon. Nem úgy volt, hogy léteztek publikánusok és bűnösök, hanem a publikánusokat együtt kezelték a bűnösökkel. A farizeus viszont a legmagasabb ponton volt, és úgy gondolta, hogy Isten őt elfogadja, ha valakit elfogadhat. Fölment a templomba imádkozni, tehát bejárása volt a templomba, ott áldozatot mutatott be. Amint ott állt és imádkozott, papja a szent helyen az oltárra helyezte a füstölőszert. Ez a vén farizeus kérte erre. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Lukács evangéliuma, 18. rész, 11. vers. Nem rettenetes így kezdeni az imádkozást? Pedig sokan éppen így cselekszenek. Elmondják, hogy mit nem követtek el. Pedig elkövették. Hallok ilyen imákat. Nem pontosan így fejezzük ki magunkat, mi fundamentalisták vagyunk, mi jobb kifejezéseket tanultunk ennél. Megvan az ima formulánk. Uram, köszönöm, hogy neked áldozhatom az időmet és a szolgálatomat. Milyen elismerés ez az Úrnak. Barátom, nem jutunk sehova az ilyen imádsággal. Istennek nincs szüksége szolgálatunkra. A farizeus így szólt. Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Aztán kezdte felsorolni, hogy ő kicsoda. Nem vagyok rabló. Nyilvánvalóan körülötte voltak rablók. Nem vagyok gonosz, parázna. Aztán rátekintett a vámszedőre, és így folytatta. És hidd el, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Nem vagyok a bűnösökhöz hasonló. Aztán kezdte elmondani az Úrnak, hogy mit cselekszik. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. Lukács evangéliuma, 18. rész, 12. vers. Nem csodálatos ez az ember? Nem szerettük volna, ha a gyülekezetünk tagja lett volna? Urunk azt mondta, hogy így imádkozott magában. Más szóval magával beszélt, mint Hamlet. Ez már az elmekortan egyik esete. Hamlet ezt mondta, lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Ez a vén farizeus csak magával beszél, és azt hiszi, hogy Istennel beszél, de imádsága sohasem jut túl a mennyezeten. Csak jár a szája, megveregeti a saját vállát, és büszkén távozik, mint egy pávakakas. Isten sohasem hallgatja meg az ilyen imádságot. A vámszedő szélhámos lehetett. Bűnös volt, olyan mélyre süllyedt, amilyen mélyre csak süllyedhetett. Elárult a nemzetét, amikor vámszedővé lett. Az adószedők hátat fordítottak népüknek. Amikor ezt tette, mint zsidó, megtagadta a vallását is. Hátat fordított Istennek. Egyirányú utcába hajtott be, és sohasem tért vissza Istenhez. Miért tette ezt? Nagyon csábító volt ez az út. Ezt mondta. Így pénzhez juthatok. Gazdaggá lett, mint vámszedő. De ez nem elégítette ki a szívét. Olvassuk el Lévi történetét, Zákeus történetét a Lukács evangélium a 19. részében. Azokból látjuk, hogy a vámszedők szíve üresen tátongott. Ez a szegény vámszedő elkeseredettségében és nyomorúságában, és annak tudatában, hogy neki nincs kegyelem királyi széke a templomban, Istenhez kiáltott. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Lukács evangéliuma, 18. rész, 13. vers. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ez nem fejezi ki megfelelően az eredeti szöveget. Hadd mondjam el olyan nyelven, amilyet használt. Nem emelte föl szemét az égre, hanem mellét verve így szólt. Istenem, szegény vámszedő vagyok. Nem járulhatok oda a kegyelem királyi székéhez. Ó, bárcsak készítenél nekem kegyelmi királyi széket. Hozzád akarok járulni. Urunk azt mondta, hogy ez az ember meghallgatásra talált. Tudjuk-e, hogy miért hallgatta meg Isten? Mert Jézus Krisztus haladt a kereszt felé, hogy kegyelmi királyi széket készítsen neki. János írja, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. János első levele, második rész, második vers. Az engesztelő áldozat azt jelenti, hogy a kegyelem királyi széke. Krisztus a kegyelem királyi széke a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy odajárulhatok a kegyelem királyi székéhez, ahol véret hult bűneimért, és így bizonyos lehetek abban, hogy mennyei atyám minden bűnömet eltörölte, éretted. Amen.